Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő, Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
A Brux Info elemzője szerint a nyugat-európai lakosság az elmúlt 3 évben tapasztalta meg, hogy a mostani migrációs hullám jelentősen különbözik a II. Világháborút követően tapasztaltaktól. Hamarosan hallhatnak a múlt heti uniós csúcs apropóján a változó nyugat-európai álláspontról. De előtte a július 1-én indult osztrák elnökség céljairól, mozgásteréről. Bécsből jelentkezik Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője.
Tény és való, hogy a helyzet úgy hozta, hogy ez az osztrák elnökség egy nagyon kulcs fontosságú időpontban kerül sor erre osztrák elnökségre, ami egyébként tulajdonképpen azért, mert a politikai helyzet több szempontból is éles. Elég a migrációs kihívásra tekintünk, ugye, ami szinte folyamatos kezelést igényel, de nem csak az, hiszen a világban is, világ is forrong, ugye elég, hogyha arra gondolunk, hogy az amerikai ügyek, mi szankciók, az erre adandó válaszok, és sok más probléma is, tehát feszíti az Európai Uniót, ami állandóan gondoskodik el arról igazából, hogy a belső harmónia fönnmaradjon, és akkor még ide sorolhatjuk egyébként a brit kilépést, a Brexitet is, ami szintén közeleg egy ilyen nagyon fontos mérföldkőn. Tehát szák elnökségnek valóban egy olyan időpontban kerül az Európai Unió kormányához, az Európai Hajójának a kormányához, amikor nagyon fontos, hogy ezt a kormányt erősen kézben tartsák. Viszont másfelől azért azt is látni kell, hogy közeleg az Európai Unió 5 éves ciklusának a vége, hiszen ugye jövő májusban lesznek az európai parlamenti választások, és akkor az osztrák elnökség az utolsó, így fogalmazzak, utolsó ilyen teljes idejű elnökség, amelyik még tud érdemileg foglalkozni különböző a jogalkotási ügyekkel. Tehát az osztrákoknak nem csak azzal kényes politikai kérdéseket kell manőverezni, hanem fontos jogalkotási dossziékat is végbe kéne juttatniuk. Erre ráadásul csak 4 hónapjuk lesz érdemben, hiszen azt mindig tudjuk, hogy az év második felében esedékes EU elnökségeknek az van, megvan a hátránya vagy előnye is, kinek előnye, kinek hátránya. Ugye júliusban elkezdik a munkát, aztán augusztusban teljesen leáll a munka, hiszen az egész Európai Unió szabadságra vonul, és gyakorlatilag 4 hónapjuk marad arra, és az érdekes egyébként, ezt itt az osztrákok ezt meg is említették, hogy ugye, hogyha egy átlagosan egy elnökségnek, egy EU-szoros elnökségnek kb. 50 jogalkotási dossziéban kell triológust vagy trilógust folytatni a párbeszédet az Európai Parlamenttel, hogy megegyezzenek és az Európai Bizottsággal, az osztrákoknak 300 ilyen dossziéjuk lesz, tehát kb. 6-szal annyi. És ez pedig azért, mert közeleg ugye a parlamenti ciklus vége.
Ugye korábban is beszéltünk már arról, hogy hiába van jogalkotási szünet, és ez az augusztus, ez a szabadságolások hónapja, ettől függetlenül még lehetnek az osztrákoknak bilaterális találkozói, és valószínűleg erre készülnek is nyáron, nem? Erről megtudtál valamit Bécsben?
Az mindig is ugye fontos az elnökség számára, hogy ilyen bilaterális találkozókat lebonyolítsanak. Azért egy dolgot azért hozzátennék, ugye miatt még nagyon istenítenénk, vagy nagyon középpontba helyeznénk az EU soros osztrák elnökségét Sebastian Kurzzal az élen, azért továbbra is ugye az Európai Tanács, amelyik ugye a stratégiai döntéshozója, a csúcs, az állam és kormányfők testülete az Európai Uniónak, ugye ennek az élén Donald Tusk áll, tehát Donald Tusk határozza meg igazából a menetrendet ma már. Az osztrák elnökség feladata általában is többnyire a jogalkotási dossziéknak a megoldása, a kitárgyalása, a kompromisszumok előkészítésére. Amiért Sebastian Kurznak az elnöksége, fogalmazunk így a kancellár, fiatal kancellárnak az elnöksége, mégis speciális, az az, hogy Ausztria ugye egy elég sajátos helyzetet foglal el, például a migráció, egy olyan fontos kulcs dosszéba, mint a migrációs dosszié, és ettől ugye sokan azt várják, hogy az eddigi válságkezelési módszertől eltérő utat fog választani Ausztria. Ausztria természetesen a helyzeténél fogva, hiszen semlegesnek kell lenni egy elnökségnek, ahogy sokkal óvatosabb lesz, de én úgy gondolom, hogy nem kell meglepődni azon, hogyha az osztrák elnökségtől egy olyan javaslat fog majd kijönni, ez lesz az első olyan elnökség, amelyik egy olyan javaslatot fog majd talán valamikor, valamelyik ponton előhozni, a dublini reformról, aminek ugye része ez a kötelező menekültkvóta sztori is, amelyben nem lesz már kötelező az a menekültkvóta.
Földrajzilag is közel van Ausztria a visegrádi országokhoz, de minthogyha az együttműködés is szorosabb, illetve az egyeztetés is talán szorosabb lesz a V4-ekkel, nem?
Igen, mert ugye Kurz szakítva tulajdonképpen a korábbi osztrák kormányoknak az irányvonalával, gyakorlatilag egy gyökeres fordulatot tett, és ő is nagyon visegrádiakkal gyakorlatilag eléggé hasonlóan gondolkozik, hasonlóan ítéli meg ezt a migrációs válságot. Hogy először, ahogy itt fogalmaznak Bécsben, hogy először mielőtt a házon belül elosztjuk ugye a menedékkérőket, ugye a házon belüli helyzetről próbálunk kommunikálni, ki hova kerüljön a házon belül, először az ajtónak a nyitva tartásáról vagy becsukásáról kell gondoskodni. Ugye nyilvánvalóan itt sokan az ajtó bezárására gondolnak, és az osztrákok is ebből a szempontból azt gondolják, hogy a külső határok ellenőrzése a kulcs, mert hogyha az megvan valamennyi, valamilyen mértékben oldva, akkor az a belső feszültségek, amit ez a válság menedzsel, ez a migrációs válság is létrehozott, illetve táplál, akkor már kevésbé lesz fontos. De nyilvánvalóan ezt mások is elmondták eddig, de én úgy gondolom, hogy élelődik, ugye az európai legutóbbi európai tanácsi találkozót néztük, csúcs találkozót néztük, azért élelődik egyfajta váltás, hiszen konkrétan olyan döntések következtek be, amelyek ugye ennek a migrációs válságnak a külső dimenziójával foglalkoznak inkább. Egyébként még hozzáteszem azt, és ez visszatérés az előző kérdésedre, ugye, hogy milyen kétoldalú érkezések lesznek. A legfontosabb valószínűleg most egyébként az lesz a német belügyminiszternek a látogatása a héten Bécsben. Horst Seehofer, ugye, a német koalíciós válság Ausztriára is közvetlenül hat, hiszen a németek tényleg eldöntik magukat, elszállják magukat egy oldalú lépésekre, akkor Ausztria nagyon kényes helyzetbe kerül, mert Ausztria egyrészt saját magára is gondolva válaszolnia kell erre bizonyos szempontból, tehát neki is meg kell tenni az ellenlépéseket, és akkor lehet egy ilyen tovább gyűrűzése egyébként a osztrák keleti végek felé, tehát Magyarország felé is, hogyha a németek olyan döntéseket hoznak, hogy mondjuk a hozzájuk máshonnan érkezőket egy az egybe vissza akarják küldeni, vagy pedig tranzitzónákat alakítanak ki. Nem tudjuk pontosan, miről lesz szó, de ez benne van a levegőben. És azért rossz Ausztria számára, mert Ausztria ugye most az elnökségre próbál koncentrálni, és ebben az elnökségi procedúrában, elnökségi képletben Ausztriának a szerepe nagyon fontos, mint kompromisszum, mint dealmaker, mint a kompromisszumok elősegítője. Miközben ugye itt egy egyoldalú döntés komoly helyzetet teremtett. Tehát Ausztriának igen több pályán kell játszani, nagyon kényes helyzetben van, és az európai megoldásokat, ezt az osztrák is mondják egyébként, az európai megoldásokat kell lehetőleg minél jobban erőltetni.
Ha már a német belügyminisztert említetted, és az előbb én a V4-eket, akkor még a földrajznál egy kicsit maradjunk. Ugye Ausztria határos Németországon belül Bajorországgal, ugye Szlovákiával, Magyarországgal és Olaszországgal. Na most ezek az államok, vagy tartomány, a bajorokat tartományként emlegetjük, akkor eléggé karakteres álláspontot képviselnek. És ha minden igaz, akkor már Kurz is ezeket osztja. Mennyire határolják be Ausztria politikáját a szomszédok?
Igen, tehát Ausztria politikája, nagyon egyszerű onnan látni, hogy visszagondolom 2015-re, amikor gyakorlatilag az özönnek, ugye főleg menekültekről volt szó akkoriban egyébként, a nyugat-balkáni útvonalon érkező menekültekről, ugye gyakorlatilag Ausztrián keresztül is átcsöpört, Ausztria feje fölött is. Naponta 12 ezer, itt azt mondják, most emlékeztetnek arra, hogy naponta 12 ezer ember jött, ment, kelt át a határon, és az osztrák rendőröknek, akik ugye a rendfenntartási felelősek a karhatalomnak, annyi jutott igazából, hogy csak irányították őket, hogy merre menjenek. Ugye menjenek Németország felé. Tehát Ausztria egy Európa közepén egy kifejezetten egy tranzitország, nem célország feltétlenül, de célországnak is az jobban beillik, mint Magyarország, hiszen nagyon jól itt van Ausztriában, és ilyen szempontból Ausztria nagyon is érintett. Ráadásul azért arra is felhívnám a figyelmet, hogy azért azt nem szabad várni, még hogyha Ausztria mondjuk lecsatlakozik jobban a visegrádiakhoz is, hogy Ausztria majd ezt az irányvonalat fogja követni egy az egyben, hiszen ha elkötelezné magát egy megoldás mellett, akkor viszont hiteltelenítené magát a másik fronton. De a tény és való, hogy Ausztria részéről sokkal több megértést, sokkal több empátiát kaphat majd a visegrádi oldal is. Egyébként itt azt is mondják, hogy a szolidaritást nem lehet kikényszeríteni, és ezért nem is fogják ők sem, tehát nem fognak olyan döntéseket előterjeszteni, olyan javaslatokat, amelyek például izolálnák ezeket az országokat. Tehát én úgy látom azért, hogy az osztrák elnökség alatt további lépést fogunk tenni egy olyan irányba, ami fokozatosan eltereli a figyelmet erről a kötelező menekült kvóta sztoriról, talán lassan majd valamifajta megoldás felé tereli, és inkább ugye sokszor kellemetlen és tabukat döntögető lépésekre fogja az Európai Uniót vinni. Olyanokra egyébként, amelyeket mi most a levegőben vannak, és az Európai Uniós csúcstalálkozón is láttunk, ugye, ahogy például Afrikában hozzanak létre tulajdonképpen ilyen fogadóközpontokat, ha ez sikerül egyébként, vagy pedig Európa egyes részein, az a kikötő környékén.
Hamarosan erről lesz szó, tehát a múlt heti uniós csúcson hozott döntésekről. Az előző percekben Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét.